Földgömb. A megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és Szigeti Ferenccel beszélgetek ismét, aki geográfus, humánökológus, terület- és településfejlesztő, és a cincár, azt mondtad, így kell ejteni, a cincár 900 vadlova közé kalauzolsz bennünket. Nem minden vadló vadló, ez is ki fog derülni a beszélgetésből, de egy picit először helyez el minket, légy szíves, a térképen. Szarajevo környékén vagyunk valahol, ugye?
Igen, szóval szervusz András, meg üdvözlöm a hallgatókat is. Hát Bosznia-Hercegovinában járunk, pontosan annak Hercegovina részén. Az egy Szarajevótól, ez egy emlékeim szerint 2 óra út, tehát már inkább a tengerparthoz van közel. És amúgy egy nagyon látványos földrajzi helyszín, ahogy az ember Szarajevó felől Kuprest elérve átkel egy nagy alagúton, és a Boszniára jellemző nagy zárt erdőket felváltja ez a mediterrán látkép, ami ugye a hegyek között hatalmas asztallap simaságú bolyékkal szabdalt, azaz nagy hatalmas kisebb medencékkel. Ez Livno városa körül van, és fölötte van egy hegység, aminek Cincára neve, illetve a főcsúcsnak, ami 2006 méter magas, annak is ez a neve, és hát itt él Európa második legnagyobb, nem vadló, hanem elvadult ló állománya helyen.
Mindjárt ezt majd pontosított, hogy melyik a vadló és melyik az elvadultó. Melyik az első, akkor ezt muszáj megkérdezni, hogy ez a második legnagyobb ménes.
Izlandon van nagyobb, de egyébként elég sok helyen vannak ilyen elvadult lovak. Itt ugye a történet arról szólt, hogy ahogy a mezőgazdasági gépek megjelentek a 60-70-es években, sok gazda elhajtotta a lovat, nem akartam mondjuk megölni, és hát itt a hegynek a déli oldal, vagy hát pontosabban a tenger felé néző oldal egy hatalmas füves pusztaság, ahol megtalálták a lovak a számításaikat, az életfeltételeiket, és hát már egy kb. 900 egyedből álló elvadult ménes lett fent a hegyen, amit állítólag semmilyen módon nem támogat senki, tehát nincs se állatorvos, se semmilyen kezelés. Jelen van természetes predátoruk is, a farkas, tehát van állományszabályozás is, és hát az elmúlt években pedig egyfajta turisztikai látványosság lett, hiszen tényleg gyönyörű kép az, ahogy a hatalmas ménesek állítólag nyáron a legszebb, mi össze voltunk, amikor ugye a víznyerőhelyek száma megfogyatkozik, és hát ott kifejezetten más csapatlovak tudnak összejönni. Vannak is ilyen képek az interneten, hogy tényleg akár több száz ló között vannak ott a turisták.
Igen, ezt nekem annak idején Hortobágyon mondták, amikor kezdő riporterként kivittek oda az öregek engem, hogy hát annál, amikor csodálatos, amikor megindul egy ilyen ménes, az ember persze védett helyen van, az nem baj, hogy szóval ez egy csodálatos erő, meg zaj, dübörgés, ez egy csodálatos érzés, az ember szívet, lelke beleremeg. A vad ló, és akkor az elvadult ló, az most már értjük, az két különböző dolog. Azt írod is a cikkben, ugye, hogy a kutatót jelenleg a felfedezőjéről elnevezett Przeszalski lovat tekintik az egyetlen megmaradt vadló fajtának, ami olyan, amilyen régen volt a ló?
Hát igen, ugye aztán itt a cikk második fele egy kicsit elmereng azon, hogy az, ami itt a cincárba végül is természetes úton történik, azt máshol elnéptelenedő vidékeken természetvédelmi szervezetek, például egy ilyen, hogy Rewilding Europe, tehát újra vadított Európa, sok országban próbál lovakkal természetvédelmi célú élőhelykezelés keretében természetességét visszaállítani a tájnak. Illetve pont a egyik korábbi földgömbben volt a őrségbe zajló bölényprogramról egy zseniális cikk, ahol pont ezt mutatta be, hogy a bölény hogyan járul hozzá a természetvédelemhez. Szóval, hogy e között az összekötő kapocs végül is igen, tehát hogy ugye voltak Przeszalski ló, ami a vadlónak, tehát ami egy teljesen külön faj a házi lótól, az egyetlen megmaradt leszármazottja. Ugye ez a történet jelentős részben Magyarországon íródik, mert ebből a vadlóból, a felfedezéről elnevezett vadlóról, ami egykor Ázsiába élt, nagyobb pusztákon, 12 egyet maradt, és a programban az egyik legnagyobb helyszín az pont Hortobágy, ahol génmegőrzési program zajlik, és mára nem tudom, sok száz Przeszalski ló van, és többek között innen a Hortobágyról indulnak vissza vadítási programok, például Kazasztánba. De ugye régen a Kárpát-medencében is hatalmas ménesek vándoroltak teljesen szabadon, meg hát bölények is, meg ugye az őstulok is, és hát azért, tehát hogy ami a természetvédelmi cél e mögött az az, amit a Rewilding Europe mond, hogy egyre több elnéptelendő vidék van, ahol lehetőség van egyfajta turisztikai attrakcióként is, például lovaknak a visszatelepítésére. És itt olyan fajok jönnek szóba, most visszatérek a kérdésedre, amelyek ugyan házi lovak rendszertanilag, de azért elég sok genetikai jegyet őriznek az őslóból, tehát ilyen például a nálunk is ismert huculló, aminek azért ugye a zömök testtartása alacsony, erős szőrzete van, és leginkább nagy busa feje van, azon azért mindenki látja, hogy egy kicsit más. És hát ugye Hortobágyon pedig a Przewalski lovakat ugye meg is lehet nézni. Azok meg tényleg sokkal inkább egy zebrára hasonlítanak, mondjuk, mint egy lóra.
Hát ti is simogattátok, látom a képeket, a cincári lovak.
Nem a Przewalski lovak,
nem, a cincári lovak. Igen, azokat lehetett. Igen. Mit tesz egy ilyen ménes, egy ilyen elvadult ménes, 800-900 egyed, mit tesz a tájjal? Hol használ a tájnak? Mit őriz meg a tájból? Miben segít?
Hát ugye itt a cincáron, ahova egyébként tényleg fel lehet menni Livnóból, de leginkább vezetővel, mert ők tudják, hol vannak a lovak. Hát ez itt valószínűleg legeltetés volt, meg azért egy erősen szélnek kitett viszonylag magas, tehát 1800 méteren voltunk mi is. Tehát itt egy nagy füves pusztaság van. Amit mondjuk Magyarországon talán könnyebb megérteni, és hogyha például az ember elmegy a Hortobágyra, és ha nem is tud kimenni a Przewalski lovakhoz, de mondjuk el tud menni a Vadasparkba, ahol ezeket szintén megfigyelheti, ott például egy gyönyörű erdő van, tehát hogy a magyar szemnek talán egy kicsit szokatlan is, mert hogy erdős sztepp van, tehát olyan nagy füves térség, az meg van szakítva kisebb-nagyobb tölgyfacsoportokkal, vagy jellemzően tölgyfacsoportokkal, amelyek nagyon szellősen állnak, és egyébként egy gyönyörű látkép. És hát ugye valami ilyesmi volt az Alföld egy jelentős részén az ősállapot, csak hát ugye ez már hát elég nagy tehát ugye elég nagy arányban eltűnt, és teljesen ahhoz a mezőgazdasági tájhoz szokott a szemünk, amit látunk, hogy az autóból hatalmas táblák vannak. Ez ugye a biodiverzitásnak, ez az intenzív mezőgazdaságnak, a biodiverzitás első számú, hát hogy mondjam, szépen megrontója, tehát hogy ugye mind a kemikáliák használata, mind a monoton kultúrtáj, ez nagyon nem tesz jót a biológiai sokszínűségnek. Ez a nagyon mozaikos táj, ahol kisebb erdőfoltok van, a cserjék, aztán ott van a legelő, vagy hát a gyet, az pedig hihetetlenül fajgazdag tud lenni, és hát egy kicsit így leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy ezek az állatok úgy visszavadítják ilyen irányba a tájat, természetesen szépen lassan, és konkrétan pedig szerintem azért azt meg lehet figyelni, hogy ugye, hogyha vannak állatok, akkor azok vonzanak egy csomó rovart, meg lehet nézni a helyeken, ugye a seregélyek ott csücsülnek az állatok.
Nyilván legelnek, nyilván trágyáznak.
Folyamatosan trágyáznak. Igen. Ugye akkor, hogyha nincs ez túl méretezve, tehát ha ott van egy kicsi területen egy hatalmas állomány, az nyilván tapossa az egészet. De hogyha folyamatosan trágyáznak, a patáikkal ugye néha feltörik a gyepet, ott újabb fajok jelennek meg, a folyamatos trágyázás egy csomó ízeltlábúnak ad táptalajt, vagy akkor azon megjelennek ugye a rovarok, kisemlősök, tehát egy
madarak,
csomó tényleg, igen. Tehát, hogy, és ugye pont egyébként az a cikk az nagyon-nagyon érdekes volt, mert ugye a ló az úgy benne van valahogy, azt hiszem, a kulturális képeink között, hiszen egy csomó film szól erről a mai napig, meg mesék, meg regények, meg a hitvilágban, hogy szabadság, de ugye az, hogy például a bölény is itt hatalmas csordákban jött, ment az Alföldön, az kevésbé van benne így a kulturális emlékezetünkben, És például az Őrségben, amiről egy korábbi földgömbcikk is szól, az fantasztikus, hogy tényleg ott abban a tájban meglátni ezt a nagy és különleges látványú, de mindenképpen nemes állatot.
A Cece környéki Réti Majornál, meg a Livai Feri barátomnál, meg bivajok vannak, 150 bivaj, az is egy csodálatos, ott a vagy a Mocsárban, ahogy élnek. Tényleg ott is az ember úgy érzi magát, hogy tudom hány, 10 000, 100 000 éve valahogy így nézhetett ki a természet. A turizmust azt hogyan lehet nagyon finoman ráengedni erre a romantikus képre? Mert hogy végül azt írtátok, megmondtad is, hogy itt azért vezetővel azért ott fel lehet bukkanni, közel lehet menni az állatokhoz, a méneshez, ha éppen hagyják magukat. De ez már egyfajta turizmus nyilván.
Igen, hát igen, erre ott helyi cégek alakultak. Ugye Magyarországon is, hát leginkább tanösvénye, tehát hogy ugye ezek az állatok általában hatalmas területen élnek, és például Jósva fő fölött az Aktelki karszton, ugye van Hucul Ménes például, ahova a turista út bevezet. Szerintem az ország egyik legszebb helye. Ott ugye végül is hasonló céllal tartják ezt a Ménes, viszont hatalmas helyen vannak, tehát hogyha az ember ott túrázik, akkor egyáltalán biztos, hogy találkozik velük. Szerencsés, akkor igen, van erre egy tanösvény is, és hát nyilván a lovak azok nagy vonzerő, tehát én azt gondolom, hogy a lovakat azért nagyon sokan szeretik, és hát nagyon szép, és egyben romantikus is ez a látvány, hogy ott a tájban megjelenik egy ménes, de hát a romantika mögött szerintem érdemes ezt a természetvédelmi hátteret is megérteni. Ehhez meg ugye jól jön mondjuk egy szakvezetés, meg egy vezető, aki tudja, hogy hol kell őket keresni, úgyhogy valahogy így fűződik fel rá a turizmus.
Tehát szigorúan kontrollált körülmények között.
Hát valamennyire igen. Tényleg. Hát Magyarországon szerintem, ami erről a cikk nem szól, de például ugye tényleg a Hucuménes, ez ugye tényleg turista úton bárki bemehet, az nem egy dolog, hogy látja őket. De szerintem máshol, ahol itt tényleg szabadon élnek egy óriási területen, talán nincs is ilyen. De hát tényleg gyönyörű kép, és azt hiszem, hogy sokakat vonz azért tényleg.
Sokakat vonz, és akár a befektetőket is, mert hogy azt írod, hogy a turizmus felhívta a figyelmet erre a különleges helyre, már a Cincára, és most már azt is fontogatják, hogy esetleg ez remek helyszín lenne szélerőműveknek. Tehát ez az, amikor a turizmus...
Hát, az a különbség...
árulója természetnek.
Hát igen, hogy vékony jég, igen. Hogy meddig fenntartható. Ez a Cincár, ez legalábbis a helyi vezető állítása szerint nem egy védett terület. A szélparkoknak, vagy szélkerékparkok épülnek ott a környező hegyeken, az látszik. És hát igen, fel a vezető elbeszéléséből felrémlett az, hogy esetleg ide is szélerőmű parkot telepítenek. És akkor ez hogyan tud megférni a lovakkal, az egy másik kérdés. Hogy közben jön el a természetvédelem, amit mondjuk pont a turizmus irányítja rá a figyelmet, ez még egy eldöntetlen és nyitott kérdés.
Nagyon szépen köszönöm a cincári lovas kalandot és beszámolót. Szigeti Ferenccel beszélgettem, aki geográfus, terület és település fejlesztő, és a legfrissebb földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm neked.
Én is, és szép napot kívánok mindenkinek.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.